alkalomról arra gondoltam, hogy egy kicsit ugye a szolnoki hétvégén ugye tartottam ott is egy esti alkalmat, és hát ugye azt egy kicsit bővebben úgy kifejteném. Tehát lesznek sok olyan, lesz több olyan motívum is, ami szerintem ott már néhányatoknak, akik ott voltatok, azoknak már ismerős lett. Viszont lesz sok olyan más dolog, amiről viszont eddig talán még innen volt szó. Tehát az alapötletet az adta, hogy voltam Pilis Csabán egy hétvégén, még március végén, és hát ott, ami elhangzott, ott számomra nagyon fontos lett, és sok minden letisztázott bennem ebben a bizonyos kérdéskörben, amiről majd is szó lesz. Tehát eleve, ahogy Pilis Csabára így eljutottam, ez egy ilyen érdekes dolog volt. Hát ugye nekem ez a 2007-es év, most egy kicsit a személyesre bevezetőt tartok, aztán utána a témára rátérek. Szóval a 2007-es év az eddig ilyen eléggé rosszul alakult, hogy az első három hónapja, szóval így mindenféle szempontból azt kell mondanom, hogy semmi szempontból sem mentek jó irányba a dolgok, sőt mindenféle szempontból rossz irányba mentek. És hát az a hét is, amikor a hétvége volt, akkor is az a hét is katasztrófa volt, szóval mindenféle szempontból olyan szintű mélység volt, hogy csak na és rég nem látott mélységek. És akkor az egyik évfolyam társam aztán fölhívott, vagy talán MSN-en beszéltük, hogy hát igazából van ez a hétvége pont most, és hát végül is mi lenne, hogyha én is eljönnék rá. És úgy voltam vele, hogy végül is sok vetítene való nincsen, nem hiszem, hogy ennél sokkal rosszabb lenne már a helyzet, úgyhogy mennyire időm van rá, jó, akkor elnézzük rám. És elkihetetlen volt, hogy Isten, hogy alakította a dolgokat, mert egy pont olyan témát adott arra az egész hétvégére, ami akkor nekem ott nagyon fontos volt, és ez a téma, ez a mélységek és magasságok a hívő ember életében. Tehát aztán ez egyetlen. Már meghallottam ezt a témát, akkor tudtam, hogy akkor valószínűleg ez az egyetlen élet, ami nekem elég el kellett jönnöm. Most ugye tehát erről lesz szó, vagy erről szeretnék így beszélni, mélységek és magasságok, és hát hogy igazából biztos így föltűnhet, vagy így kérdeztétek, hogy minek kell most erről így konkrétan erről így beszélni, amikor kinézünk, hogy gyönyörű szép idő van, meg mit tudom, mindjárt vége a vizsgődőszaknak, meg nem tudom, én jön a nyár, megyünk nyaralni, megyünk Nesznére már, aki ugye, és milyen jó lesz, de úgy gondoltam, hogy lehet, hogy talán nem mindannyiunknak aktuális most ez a téma, nem mindannyian vagyunk mélységekben, nem mindannyian járjuk meg a poklok poklát, de akár a későbbiekre nézve az ez fontos lehet egy-egy gondolat, ami talán későbbiekben majd, ha akkor egyszerűen nekünk is nehézségeink lesznek, akkor erre gondolni. Másrészt pedig, amit így magamnál is látok, hogy lehet, hogy például most személy szerint most az utóbbi 2-3 hónapban egyáltalán nem volt semmi mélység, de azt azért látom, hogy egyes életterületek, tehát életének egyes területeire azért jellemző az, hogy azok nincsenek megoldva is, és azért ott lehet ezt a szót használni, a mélység. És tehát nem kell az egész életre vonatkoztatva nézni ezt. No, tehát igaz, ennyit így rövid vezetőként, és hát egy közhelyen kezdeném, ugye, hogy az élet az nem egy álomvilág, vagy nem mindig egy álomvilág. Sajnos nem arról szól, hogy amit mi eltervezünk, amit látjuk, hogy hú, ez de jó lenne, az beteljesülne, hú, de jó lenne, hogyha ez a vágyom is meg lenne, az mindig beteljesül. Szóval ezt mindannyian tudjuk, hogy ez sajnos ez nem így megy. Lettnek olyan problémák, amikkel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, amikor egyszerűen érthetetlen helyzetek előtt állunk, amikor csak a kezünket tudjuk széttárni, vagy üres kézzel állunk ott, mert megint az történt, hogy megint nem sikerült az, amire gondoltam, hogy de jó lenne, vagy érnek veszteségek minket. Eleve az is lehet, hogy rossz irányt tettnek a dolgok, csak úgy hirtelen a semmiből, pedig addig milyen jó irányba ment minden, vagy éppen pont fordítva, hogy jóra nem akar fordulni semmi. Szóval aztán ezek mindannyiunk számára rendkívül ismerős gondolatok, és mindannyian, tehát ezek fejünkben már megfordultak. És ha föltenem azt a kérdést, hogy mi jellemzi ilyenkor az embert, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket a szavakat mondanátok ti is, amiket én is fölírtam így 5 perc alatt, vagy 2 perc alatt magamnak. Hát ilyen, ugye egyértelmű csalódottság például, ez rendkívül jellemző az emberre. Hogy megint igen, akartam valamit, nem sikerül sajnos, semmi nem lesz belőle. Keserűség, ez is nagyon sokszor benne az ember, vagy franc minél, hogy tényleg annyira jó lett volna, és nem. És csak azért sem sikerült, és nincsen. Érthetetlenség, hogy ezt tényleg nem tudom megérteni, hogy ha valaki megváltozott, hogy miért jó az neki, hogy ezt csinálja. Mi szándéka van neki ennek, ebben neki? Vagy akár Isten szempontjából is az érthetetlenség, hogy Isten is, akkor most én nem értem, hogy tényleg most ebben mi a jó neki, illetve nekem is mi a jó, ez is szerintem nagyon sokszor előnyű. Elfolytott indulatok. Ez a másik véget, amikor az ember így összegyűjti magába, hogy jó, még ezt is lenyelem, jó, még ezt is se szólok vissza, jó, még itt is ezt is azt mondom, hogy jó legyen, bár nagyon nem örülök neki, csak aztán előbb-utóbb ez is felszínre került, és méghozzá elég váratlanul sokszor. És hát ilyenek is a levertség, nyugtalanság, ez is aztán mindannyiunkra sokszor jellemző az ilyen állapotban. De azt mondom, ne csak én beszéljek erről, hogy milyen állapot ez, hanem egy sokkal kompetensebb személy is beszél erről. Méghozzá a Bibliából Dávid Zsoltára, 38. Zsoltárba, ő is gyakorlatilag kifakad. Úgyhogy most olvassam ezt a 38. Zsoltárt. Dávid Zsoltára emlékeztető. Uram, ne fedj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban. Mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs épp hely testemen, sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom vétkem miatt. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Megbűszöttek, elgennyesedtek sebeim oktalanságom miatt. Elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon, úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapásért, rokonaim is elhúzódnak tőlem. Törtetettek, akik életemre törtek, akik vesztemet akarják, arról beszélnek, hogy ártsanak nekem, és családterveken gondolkoznak minden nap. De én meg sem hallom, mint a süket volnék, olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja ki száját. Olyan vagyok, mint aki nem hal, és szájában nincs ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram. Te majd megfelelt nekik, Uram Istenem. Vár csak ne nevetnének rajtam, ha lábam meginog, gondoltam. Ne lennének dőfösek velem szemben. Hiszen már közel vagyok az eleséshez, szüntelenül gyötör a fájdalom. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. De ellenségeim életerősek, sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Rosszal fizetnek nekem a jóért, rám támadnak, pedig én jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram! Istenem, ne légy távol tőlem! Siess segítségemre, Uram, szabadítom! Hát ami nekem megütötte a szememet ebben a Zsoltárban, és biztos, hogy még nagyon sok más ilyen Zsoltár is van Dávidtól, hogy az az őszinteség, hogy elmondja Istennek a nyomorúságát, hogy nem rejti béka alá, nem az van, hogy tudja azt, hogy most tényleg nagyon nyomorult vagyok, tudja azt, hogy minden összeesküdött ellenem, hanem egyértelműen Istenhez fordul. És kimondja a dolgokat, hogy tényleg most nagyon rosszul vagyok. Azért ilyen szavak ugye, hogy derekam égő fájdalommal van tele, kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom, nincsen rejtve előtte sóhajtozásom, stb. Elcsüggettem. Szóval ezek tényleg olyan dolgok, hogy kimondja Istennek, hogy Uram, itt tényleg baj van velem, egyszerűen tényleg nem értem, hogy mi van az egész, mi szükségem van nekem erre az egészre, viszont azt is látja, hogy csak az imádság az, ami megoldást jelenthet jelen pillanatban. Senki semmi mástól nem várhatja a megoldást, csak is kizárólag Istentől. És itt jegyezném meg azt, szerintem én nagyon sokszor mondtam, hogy saját magamnál is látom azt, hogy nagyon fontos az, hogy tényleg őszintesség meg legyen az emberben, hogy amikor tényleg baj van, akkor jobb nem eltusolni, jobb nem hívő kegyességet játszani, hogy hú, hát itt nincs is akkor a baj, majd Isten biztos kihoz belőle, ilyesmi, hanem jobb az, hogyha te őszintén elmondja az ember Istennek, hogy igen, Uram, tényleg baj van, nem értelek most, nem értem, hogy miért kell ezt csinálni, de hát csak te tőled váratom sajnos a megoldást, mert ezt tényleg nincsen más, és senki más ember nem tud rajtam segíteni. No, amit így pontokba szedtem össze, hogy amikor ilyen hívő emberekkel, vagy illetve amikor még egy krízisek érnek minket, mélységekben vagyunk, akkor a Jézussal járókra mi az, ami jellemző? Hát talán egy nulladik pontként azt írtam föl, szintén közhelyszerűen, hogy ha valóban vele járunk, akkor máshogyan kell venni a mélységeket. Nem szabad, hogy a felszínen levő dolgok, azok domináljanak. És most jönne akkor a gyakorlati részére az áttérés, hogy tényleg érnek minket mélységek, tényleg úgy vagyunk vele, hogy most összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, akkor hogyan lehet máshogy felfogni ezeket a dolgokat? Mik azok a szempontok, amik jó, hogyha eszünkbe jutnak ilyenkor, és jó, hogyha a Isten talán eszünkbe juttatja ezeket. Elsőként azt írtam föl, hogy hát valóban minden mélységet katasztrófaként kell nekünk megélni. Tehát ez itt a kérdés, minden mélységet úgy fogunk föl, hogy na, itt akkor most tényleg ez egy óriási nagy katasztrófa. Erre ezzel kapcsolatban szintén egy igét írtam ide ki. Zsoltárok 46:2-4. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Tehát igazából nagyon jó lenne, hogyha én is személy szerint, tehát így, amikor ilyen mélységben vagyok, akkor ezt ki tudnám mondani. És azt tudnám mondani, hogy igen, Isten az én erősségem, és ő a biztos menedék a nyomorúságban. És igazi hit lenne valóban ilyenkor is a szívemben. Ugyanakkor viszont visszatérve az eredeti gondolat, hogy valami katasztrófaként kell felfogni a dolgokat, itt jobb, hogyha eszünkbe jut, hogyha esetleg mondjuk úgy fogjuk föl, hogy esetleg valami kiút lehet a nyomorúságból. Tehát valami rá akar vezetni minket Isten, azért van ez a nyomorúság, és nem katasztrófa. Tehát például lehet, hogy valami bűnre akar rámutatni, ami eddig eszünkbe se jutott, hogy terhel minket. Vagy amit már jól tudunk, hogy régóta megvan, de nem voltunk képesek elhagyni. A bűnbánatra akar elvezetni, a bűnbánat kiútjára. Vagy esetleg olyan nehéz feladat elé állít, amiben csak tőle lehet a megoldást várni. Ilyenkor a megerősítésnek a kiútja. Vagy egész egyszerűen teljesen változást akar valamelyik területen az életünknek, és erre készít föl. Erre szabadulást is ad ilyen téren. Itt olvasnám fel az 1 Korintus 10.13-at, amelyet már a tavaszi éppen szintén felolvastam, és nekem azt, szóval nem tudom, adott nekünk talán ez a kedvenc igény, vagy a legfontosabb igény. Ez pedig a nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Hát ugye ezt az igét most úgy még egyszer így elmondom a történetet, így akkor kaptam, amikor tegnap januárban így hihetetlen nagyon-nagyon összecsaptak el a fejem fölött a hullámok. És volt egy olyan hét, amikor a hétvégén Dávidikbe kellett ugye kicsit tartanom. És pont azon a héten így mindenféle szempontból így csődöt mondtam mondjuk így. Egyetemen is, máshol is, és gyakorlatilag csak is kizáról rossz dolog történt velem. És akkor úgy kellett elmennem arra a vifire, Dávidokhoz, hogy bizonságot kell tennem most a Isten szeretetéről, hogy mennyire szeret engem, hogy mennyi minden cselekedett már az én életemben, és akkor nagyon úgy voltam vele, hogy hú, hát az ennél sokkal nehezebb helyzet már nem igazán lehet. Amikor tényleg az emberek nagyon-nagyon nem azzal van tele a szíve, hogy Isten mekkora és milyen hatalmas, hanem éppen csak és kizárólag a saját problémáival. És hát úgy próbálgattam, hogy készülni meg minden, de hát nem nagyon ment, és úgy éreztem, hogy ez így teljesen esélytelen az egész, egy óriási nagy bukás lesz abból a vasárnapból, és tényleg nem tudom, hogy mi lesz, mert hát most nagyon nem Isten szeretetével van tele az én szívem. Csakor attól Isten ezt az igételném, hogy a készülés közben, amit ugye egyébként az alkalommal nem is tudtam felhasználni, mert ez soha nem illett bele, viszont nekem akkor ott személyesen nagyon sokat számított. És hát végül is, szóval nem tudom, tehát úgy voltam vele, hogy most így utólag visszanézve, tényleg nem szabad így katasztrófaként felfogni az ilyet is, hogy hú, most akkor egy nehézség van, és Istenről kell majd beszélni, amikor én rossz fazzal vagyok, hanem tényleg most már így tudom azt, vagy így lecsapódott bennem, hogy akár egy-egy órára is el tudja menni ezeket a nehézségeket, és képessé tud tenni arra, hogy akkor is felhasználjam, és szóljam az igét. És persze utána megint kezdődik előre minden, de arra pár órára legalább arra megszünteti ezeket a dolgokat. Aztán egy második gondolatként, ezek a gondolatok, ezek így nem feltétlenül lehet így egy láncra fölfűzni őket, mert így hát úgy elég sok felé terjengenek, de talán a végére az egy kép azért úgy összeállhat. Másik gondolat, hogy mélységekben van a legtöbb tapasztalás. Most itt nyilván ez is egy ilyen közszerű megállapítás, mert nyilván fel is vetődhet mindenkibe, például bennem is felvetődött egy csomószor, hogy hát oké, tapasztalás, mert ez nagyon jó, szuper, csak hát ki aztának van szüksége negatív tapasztalásoknak. Szóval hát én nagyon jól meg vagyok a negatív dolgok nélkül is, tehát miért jó ez? És arra jöttem rá viszont azon a hétvégén, hogy nagyon is van értelme ezeknek a negatív dolgoknak is, mert Isten nagyon sok mindenbe ad, tehát nagyon sok dologra ráébred, és ad megbecsülés bizonyos dolgok iránt. Tehát például erre gondolok, hogy amilyen ajándékokat ő adott, sokkal jobban megbecsül az ember, mint egyébként. Vagy például olyan dolgokat sokkal jobban megbecsül, amik egyébként mindig megvannak, például egészség, például mit tudom én, ha olyan családban élünk, hogy egységes család, és ha nincsen meg, ha jön a nehézség, akkor tapasztalja meg az ember, hogy hoppá, azért mégiscsak őtőle vannak ezek a dolgok. Vagy például arra is ráébreszt ilyenkor, ez is egy tapasztalás, hogy egész egyszerűen szükségünk van rá. Tehát önélkül máshogy nem tudunk élni mással, csak vele. Ragaszkodást ad hozzá. Gyakorlatilag ezzel világít rá, hogy ő minden elképzelésünk felett áll. Tehát Tehát ő irányítja a dolgokat, és amilyen események történnek velünk, azokban is őt kell meglátni. Vagy sokszor talán az is egy szempont lehet, hogy ilyenkor jobban leszállít a lóról. Hogy amikor az ember fölül a lóra, és azt mondja, hogy nekem minden megy, és de jó, hogy akárhol nézek, így szuper vagyok, és tényleg csak újrányba mennek a dolgok, akkor oda csak egy kicsit, hogy azért nem teljesen így van ez. És erre szintén egy igét írtam ide ki, ami Pálna az egyik hitvallása. Ő ezt mondja nekem, tehát Jézus ezt mondja nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék benne. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát itt a kegyelem szót azt mindenképpen kiemelném, hogy most így föltűnik nekem, hogy igenis csak az ő kegyelméből lehet ezeket a nehézségeket is elviselni, és csak ő adhat erőt ezeknek az elviseléshez. Mi saját erőnkből ezekre képtelenek vagyunk, ugye ez egyértelmű. És hát Jézus is gyakorlatilag ide akar minket elvezetni, ezt akarja, hogy megtapasztaljuk mi is, hogy csak az ő erejével vagyunk képesek ezeket elviselni, ő képes ehhez erőt adni, mi erőnk az semmi. Aztán harmadikként azt írtam föl, hogy csak azt gondoljuk, hogy hát milyen jól el vagyunk, még nincs semmi kérdés, nincs semmi gondunk, akkor bizony az is nagyon benne van a pakliban, hogy a nagy növekedés így hitben, hát az sem esélyes, vagy az sem lesz. Inkább csak a stagnálás, az egy helyben járás, az, hogy már 20 éve megtértem, van kis szolgálatom, hú de jó, és ezt nem tud az ember egyről a kettőre jutni. Nem képes arra, hogy akár majd más bűnére rámutasson Isten, vagy más szolgálatot adjon neki, sokkal fejlettebb a hitben. Tehát ezekre is szükség van az embernek ilyen szempontból. Mélységekre szükség van az embernek ilyen szempontból is. Itt egy olyan bibliai példát írtam föl, ami nekem elég sokat mondó, ez a Gedeon. Tehát, hogy ő is például megnézzük, akkor őnál is egyfajta olyan fejlődést is lehet venni, vagy egy olyan lépéseket, Isten egyre inkább felkészít őt a nagy feladatra, a harcra, hogy a midianitákat kiűzze az országból. Ugye ez úgy kezdődik, hát ő egyik legkisebb, legszegényebb nemzetségből származik, ha jól tudom, olyan az Izraelben, és mégis őt kiválaszt Isten, hogy először csak arra, hogy az oltárt, Baálnak az oltárát, azt bontsa le, és roncsa le. És utána jön az, hogy akkor miután ezt is megúszta, mert majdnem megölték utána, hogy akkor a sereget is akkor válaszza ki, hogy akkor kivel is kéne menni harcolni. És akkor utána is. Utána jön már csak a csata, hogy akkor ott is a kiűzze a midianitákat. Utána jön az, hogy akkor az egész népnek a bírája lesz. Tehát itt szépen lassan nehézségek és próbatételek által, mert ezek nehézségek voltak, ugye voltát lebontani, a sereget ott kiválasztani, ott is ott mentek ott a húzavonák, akkor egy csatát megvívni, és utána egy lépésről lépés ezek a nehézségek által elkészítő egy igazán értünknek. Fokozatos Istenet a probléma nekem időztes. Így szintén, amikor akkor nincsen nehézség, hogy egész egyszerűen ülünk. Tehát azt érezzük, hogy Istenet én szerettem, én azt mondtam, hogy ő az én Uram, és azt mondtam ki egyszer, akár évekkel ezelőtt, hogy én vele szeretnék élni. De most már egyre kevésbé jelent ez nekem, egyre kevésbé van bennem az az öröm, hogy hú, de jó vele élni. És ez lehet, hogy durva kijelentés, de hogyha tényleg nincsenek ezek a nehézségek, amik visszatérítsenek ő hozzá, akkor egyre inkább jellemző ez talán mindenünkre, hogy akkor meghidegülünk, és nem tudunk közelebb kerülni ő hozzá. Itt egy igét olvasnék föl, ezzel kapcsolatban még. Mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban a megigazulás békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megerősödtek általa. Zsidókhoz írt levél 12, 6 és 11. verse. Még egyszer ezt igét olvasom, mert szerintem nagyon fontos igen. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban megigazulás békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megerősödtek általa. Hát itt az viszont eléggé egyértelműen kijelenti Isten, hogy hát igen, sajnos mindannyiunknak szüksége van a szenvedésre, sajnos mindannyiunknak szüksége van arra, hogy néha összecsapjanak a fejünk fölött a hullámok, és ne legyen jó világ, és ne értsük őt. De utána, a pillanatnyi nehézségek után, amelyek sajnos nem pillanatnyiak, hanem akár hónapokat is felülelhetnek, utána viszont mégis meghozza a gyümölcsét, és megerősít minket. Aztán, ami nekem is szemembe tűnt, hogy nagyon sokszor jellemző a mi imádságainkra az, hogy Istentől erőt kérünk. Akár elmenjünk imakörre is, akkor is csomószor azért imádkozunk a könyörgés részében, hogy Isten adja nekem erőt ahhoz, hogy mit tudom, valamilyen feladatom, ami előttem van, azt abba te adja erőt, hogy ezt meg tudjam oldani. Vagy közösen imádkozunk azért, hogy Isten adjon erőt nekünk bizonyos dolgokhoz. Tehát igazából, hogyha nincsen nehézség, akkor mihez kell az erő? Tehát akkor mire kell nekünk az a nagy erő? Tehát egyértelmű, hogy és Isten azért csinálja ezt, azért ad veszélyt, azért ad nehézséget, hogy az ő erejével el tudjuk hordozni azokat a nehézségeket, amiket ő ad, és így tudjuk őt dicsőíteni. Az elhordozás témakörre egy hosszabb személyes példát hoztam, ez a 2005-ös őszünet, amely hát nekem egy nagyon érdekes valami volt. Szóval úgy volt, hogy 2005-ben nyáron az egy óriási megerősítés volt nekem, így lesz van. Ott tényleg én azt mondom, hogy én azóta hiszem el azt, hogy Isten teljesen mindenható. Tehát olyan dolgok történtek, hogy ezt már sokatoknak így meséltem, ott Kárpátalján is például, amely engem nagyon közel vitt hozzá akkor, és egyértelmű vált számomra, hogy Isten teljesen bárkit föl tud használni bármire, és ő teljesen mindenható. Szóval nyáron egy óriási megerősítés volt, és nagyon úgy voltam vele, hogy hú, hát most már tényleg minden megy. Egyértelmű lett, hogy Isten engem is tud használni, tök jó, hozzátartozó, minden rendben van. És hogy kíváncsian vártam, na vajon most itt az ősz során, hogy mégis mi történhet, most tényleg jó időszak volt, most mi lesz vajon. És vajon nyár végén, ahogy éreztem, hogy hát itt lehet, hogy azért most azért lesznek így gondok, vagy nem tudom, nagyon azt érzem, hogy levegő most itt benne van, hogy olyan feszültség van benne, és hát megértjük, hogy lesz az egész, és tényleg egy olyan ősz lett belőle, ami egész egyszerűen így hihetetlen volt. Szóval hát kezdődött minden egy ilyen szerelmi csalódással is, ugye természetesen van ilyen is, aztán utána folytatódott, így értem össze, hogy egyetemen is így katasztrofálisan mentek a dolgok, tehát így minden az ellen szólt, hogy ez a fél év az egy normális fél év legyen. Még úgy nézett ki, hogy hát itt több tárgy is akár bebukásra fog kerülni, tehát be fogom bukni őket, és ez is egy ilyen új tapasztalat volt, és hát azért rendkívül negatív, mert nem ehhez voltam szokva. Pluszban volt egy olyan is, hogy egy közelebb ismerősöm is, 21 éves volt, ő is meghalt rákba, az se volt egy ilyen vicces dolog. És hát a csúcs az pedig tényleg az a bizonyos bujáki hétvége volt, ami nekem az a negatív csúcs, az ipi hétvége. És nem miattatok, hanem a külső események miatt, ami amúgy ott történtek velem. Hát az volt, hogy hát én ott 2005, igen, szóval november környékén mentünk, azt hiszem, nem tudom mikor, és pénteken már kezdődött a hétvége, én szombaton mentem le. Mert még pénteken volt egy koncert, amire én elmentem, hogy egyetemi barát hívott, elmegyünk rá, hogy jó lett, és hát el is mentem rá, és a szombaton nem. Ja, és akkor az volt, hogy hát az egyik barátom, egyik éppen társam az úgy, hát egy kicsit úgy berúgott, és vittük őt is haza a kocsiba, és mondta, hogy na, itt a Moszkvatér, akkor engem fejjetek ki, mindentől majd hazatállat, mindjárt kiraktuk, és akkor ennyi. És utána mentem a hét végére, és hát vasnap reggel jött a Szóban Ádám által a reggeli rázás, az olyan, hogy gyere gyorsan, ez a bizonyos rád, ez még mindig lennék az arról a koncertra. Tehát még most nincsen sehol se ő. És akkor mentek össze-vissza a telefonok, persze egyetemi barátok felé is, meg minden, és fogalmam nem volt róla senkinek se, hogy most mi van benne, hol van, stb. Hívtam ott az édesanyját is, hát ő, tehát mondtam, hogy hát ez van, mi kiraktuk őt körülbelül éjfél körül a kocsiból. Hát én elnézést, én úgy szégyellem magamat, hogy ez olyan hihetetlen, hát haza kellett volna ötvenni nyilvánvalóan, hát tényleg tiszta ügyék vagyunk, és én nem tudom, szóval én nagyon szégyellem magamat. Hát én nem tudtuk semmit sem, ugye most a 30 óra gyakorlatilag, hogy ő így eltűnt. És hát utána így visszahívott, nem tudom, egy órán belül az anya, hogy hát megvan a fiú, csak hát a börtönben. Úgyhogy, hát mondom, jó. Úgyhogy ez így teljesen padlóra vágott, hogy most így az egyik barátommal ilyen történjen, és hát nagyon, én őszintén szóval nagyon erős megfurdásom volt, és azt éreztem, hogy itt te felelősséget kellett volna vállalni a jövőtel, egyetlen, hogy haza kellett volna vinni, és nem tettük meg ezt, hanem nem is teljesen felelőtlenül kitettük őt ott, és most tessék meg valami a következménye. Meg amúgy is mi a francnak kell nekem elmenni a koncertet, semmi értelme nem volt, de hát így elmentünk. Szóval ez így teljesen így padlóra vágott ez is, megmondom az összes többi más probléma is, amiket már így említettem, és gyakorlatilag tényleg azt éreztem, hogy amilyen szép volt a nyár, olyan nehéz az ősz. És azt is éreztem, hogy így közben sokszor gondoltam rá, hogy azért valószínűleg tényleg nem lehetett az véletlen, hogy Isten engem megerősített ott a nyáron, és nem lehet véletlen az, hogy ő akkor tényleg annyi mindent így egyértelművé tett. Mert ha nem tette volna ezt, akkor most ezt az őszt, ezt sajnán bírtam volna ki. Nem mondom, akkor is voltak a napok, amikor egyszerűen kedvemben volt fölkelni, és ezt most megint kezdődik egy nap, és megint mi lesz, biztos megint van úgy nehézség, de jó lesz. Szóval így nem voltam túl jó azban, és de ennek ellenére azt tudom mondani, hogy az mégiscsak ugye a kitartás az így megvolt. Tehát recseget ropogott nagyon sok minden, de azért mégis Istentől fogadtam ezt, és azt tudtam mondani, hogy gyuram, én nem értem most ezek miért vannak, és csőstől jönnek itt a nehézségek, és minden csak egy rosszabb és rosszabb, de csak tőle tudom elfogadni, és add, hogy legyen vége egyszer valamikor ennek, és ne próbáljál erről fölül engem. És az egy jó tapasztalat volt nekem ilyen szempontból, hogy el tudtam hordozni ezt, hogy adott nehézséget, adott veszélyt, de adott erőt is hozzá, hogy ezt elhordozzam. És akkor ilyen igék voltak, amiket kaptam akkoriban, vagy amik fontosak lettek számomra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Például a 24:10. Ha nyomorúság idején gyenge vagy, akkor kevés az erőd. Ézsaiás 40:29. Érdekes, ez egy olyan közhelyszerű majdnek tűnik, de akár én is mondhatom volna, de mégis így a Bibliában van benne. És szóval ez érdekes dolog, hogy gyenge vagy, és kevés az erőd. Akkor kevés az erőd. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. És itt utána valóban egy érdekes volt, hogy gyakorlatilag egy csapásra így megoldotta ezeket a nehézségeket, de egyetlen is így le lesz tisztázva minden. Nem mondom, hogy életem legjobb fél éve lett, de egy normális, korrekt fél éve lett belőle, és az a nehézség is megoldott az a srácsal is. Amit még így nagyon érdekes dolgot tapasztaltam ebben, az az, hogy ugye mondtam, hogy gyakorlatilag egyetlen barátokkal mentem el erre a bizonyos koncertre, és egy olyan 5-6 ember volt, aki erre az egészről így tudott, hogy most akkor mi van ezzel a srácom. És nagyon féltem, és ő elég jó barátnél mindannyian. És nagyon féltem tőle, hogy na itt most tegy egy olyan konfliktus helyzet, ahol te frankon összezöldülhetünk, és a barátságnak itt mindenféle szempontból vége lesz. És hát volt köztük ezeket a fiúk között hívő ember is, és volt is, aki abszolút hitetlen és csont ateista mondjuk így. És értettem most számomra, hogy olyan összetartás volt, és olyan egység volt ez között a 5-6-7 ember között, az számomra, én azt mondom, ez is egy Istennek az áldása volt, hogy ő teljesen egységet adott ott a nehézségben és a mélységben is, mindannyian te padlót fogtunk, és mindannyian ki voltunk bukva ezen, akkor is tényleg egymást tudtuk ott bátorítani, és utána le tudtunk ülni, amikor már kijött a fiú is a börtönbe, és vele is tényleg letisztázva ezt, és olyan békesség volt minden. Szóval ez is egy olyan Isten által áldás volt, hogy adott ehhez mindannyiunknak erőt, hogy elhordozzuk, akár hitetlen volt az illető, akár nem. Na, következő ilyen gondolat ma az az, hogy hát, ha Jézust elfogadjuk, és ővele járunk, akkor ez egy állapot. Tehát ettől függetlenül, hogy vele járunk, ettől függetlenül jöhetnek még a nehézségek. Tehát nem azt jelenti, hogy ha vele járunk, és ő hozzá tartozunk, akkor itt minden jobb überfrankó lesz, és nem tudom, mindig csak a jó részét kapjuk az életnek. Szintén ezt a gondolatot szintén így megpedzegettem a tavaszi hétvégén. Ez a bizonyos na és akkor mi van című gondolatkör. Tehát persze, van nehézség, igen, nem látok tisztán benne, nem esik jól, rosszul esik, és akkor mi van? Na és nehogy már ez egyetlen valami kis problémakör, jó, lehet nagyobb is, de nehogy már egyetlen probléma miatt megkérdőjelezzek bizonyos dolgokat. Megkérdőjelezem azt, hogy Jézushoz tartozok. Nehogy már az legyen, hogy nem tudok ránézni emiatt. Nem, az, hogy elvonja a figyelmet, csak egy kis probléma. Ne kell felejteni az emberre, ne kell rázni ezeket össze, máshogy nem megy. És hát igazából az is egy jó gondolat, hogy pont ez mutatja, hogy van mélységünk is, és hogy Jézushoz tartozunk, hogy van élet bennünk. Tehát Isten nem mondott le rólunk. Vagy másképpen fogalmazza, másik oldalt mondva, hogy igenis a sátán is kísért még minket. Hogy ez mutatja, hogy igenis van élet. Tehát nem egy lelki halottság nem jellemző ránk, hanem pont ez, hogy és azért ad mélységeket még, mert ezzel is formálni akar, mert terve van még velünk. Nyilván nem jelenti azt, hogy akkor vagy te egy jó hívő ember, hogyha állna mélységben vagy, és állna poklok-poklát járod meg. Tehát ez nem azt jelenti, nem is ezt akarom ez az egész alkalommal kihangsúlyozni, de szerintem, szerintem úgy látom magamnál, és mondjátok, ha ez nem így van, hogy azért az egy nagyon fura dolog, hogyha az embernek mindig mindenhol mindenben jól megy a dolga. Tehát nem hiszem azt, hogy Isten úgy tudna formálni bárkit is, hogy soha nem lenne semmi nehézséges, soha nem lenne akár a legkisebb problémája sem. Ugyanakkor az megint egy másik kérdés, hogy mi vajon tudomást veszünk ezekről a gondokról, vagy nem. Tehát, vagy inkább a szönnyegvallásra törjük. Persze, igen, mit tudom én. 23 évesen is olyan vagyok, amilyen, engem majd kell elfogadni, úgyse látszó semmit se. Ez is egy hozzáállás, ezt is lehet csinálni. De nem biztos, hogy a célra vezető. Tehát én személy szerint inkább azt értem meg, hogy be kell vállalni ezeket a harcokat. Hogy nem lehet ezt így feladni, nem lehet azt mondani, hogy persze, igen, ez van, tudom, ezt se leszek a gondokról, nem majd ez valami, el vagyunk itt. Hanem tényleg ki kell mondani dolgokat, hogy igen, ebben nem vagyok jó, ebben még előrébb kéne lépnem. Volt ott a hétvégén egy ilyen mondás, ami szintén megütötte a fülemet, hogy kisítő az, aki nem mer félni, hívő az, aki szembe mer nézni a félelmeivel. Nincs egy érdekes dolog. Tehát a hit, mégis amit ezzel kapcsolatban az egész ki akartam hozni, hogy a hit az egy állapot, és így is jönnek a nehézségek. Tehát például Pál, aki a Filippi-beli levelet a börtönből írja, és az egy elég nagy nehézség, egy nagy mélység, hogy börtönből írja, viszont mégis az örömről van benne szó. Tehát azért ez mutatja azt, hogy már is egy állapot volt, ugye, az, hogy Jézushoz tartozik, már is voltak nehézségek, és Isten mégis megerősítette őt, mégis készítette őt, hogy formálódjon. Az ember szinte nagyon könnyen eljut oda, hogy elkezd kételkedni, és megkérdezi egyáltalán azt az állapotot is, amiről ugye beszélek, hogy Jézushoz tartozok. Rám is rengeteg jellemző volt, amikor például a 2005-ös nehézségek jöttek csak csőstül, hogy akkor megkérdeztem, hogy biztos, hogy ez a nyáron minden úgy történt. Lehet, hogy én értettem volna félre mindent, és lehet, hogy Istenek most pont ezért nyújtja be a számlát, hogy akkor mégsem hozzátartozok. Szóval előjönnek ilyen gondolatok, és akkor egy elég kemény igével válaszolt Isten erre, méghozzá így. Aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, aki kételkű, és minden útjában állhatatlan ember. Hát ez ugye eléggé kemény szerintem, szóval ez hogy nem. Szerintem nem szabad kételkedni, nem tudod, hogy miért történik, nem látod ennek az értelmét, de a kételkedés az sürgősen vehet ki a fejedből, és te valóban Jézushoz tartozol, ez egy állapot. És nem szabad, hogy a külső körülmények azok bármilyen szempontból is elvonják a te figyelmedet erről. De azért bátorító igét is felolvasnék ezzel kapcsolatban. Már 11.24. Ezért mondom, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Hát ez viszont arra vonatkozik, hogy tessék hinni, és ne esik. A kételkedést az minden inkább elfelejteni. Az utolsó gondolat így ezzel kapcsolatban, hogy Isten arra tanít, hogy mi örök biztonságban életünk vele. Tehát ha életed Krisztusé, akkor Isten kegyelme bármivel meg tud óvni téged. Van olyan hatalmas, hogy a legnagyobb mélységek közepette is adjon egy olyan védő pajzsot neked. Pálnak van a hitvallása a Róma 8 végén, amit most a napokban, azt a pünköskor olvashattunk a Kalausz szerint. mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem féltelenségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hát jó lenne, hogyha mondjuk én is személy szerint ezt így el tudtam volna mondani, akkor, amikor mondjuk most 3 héttel ezelőtt volt egy szintén elég katasztrofális napom. Ugye most diplomázok, és most adtam le a diplomamunkát, azonban egyáltalán nem volt az ilyen magát értetődő, hogy például hogy majd úgy biztos, hogy le fogom tudni adni. Áramkört kellett tervezni, és hát még volt egy utolsó mérésem, ami tényleg gyakorlatilag az nincsen meg, az a mérés, akkor nem tudom leadni, mert akkor nincs értem az egész diplomamunkának. És hát amilyen régen, 3 héttel ezelőtt volt ez szerben az utolsó mérés, amikor te most már ezt meg kell csinálni, és utána le kell adni a diplomát, most nagyon itt a határidő. És hát sikerült tényleg úgy elrontanom ezt a mérést, hogy egy alkatrész az tönkrement az áramkörbe. És gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy hát akkor most akkor nem tudom igazából mi lesz, most akkor 5 napig még 7 napok legkorábban olyan másik alkatrészt szerezni, és most hát akkor is még kérdőjeles, hogy egyáltalán hogy fogom én megcsinálni ezt a mérést, mert a konzulens az most éppen utazik, jövő héten itthon se lesz, tehát akkor én Frankon egyedül leszek, ki tudja egyáltalán, hogy boltban lesz olyan alkatrész, vagy nem, mert ez nagyon ritka, és gyakorlatilag néztem interneten is bárhol máshol, lehet, sehol nem lehet, csak ott abban a boltban lehetett tőle kapni, hogy majd akkor kinyit hétfőn, és hát elég értem, ez most nagyon necces helyzet, tehát itt még ha kapok is alkatrész, még akkor is ki tudja, hogy hát akkor még azt ott önállóan ott elvizélek vele, és akkor megint lesz, hogy egyetlen mérés is jó eredményt ad-e, hogy s mint. Szóval úgy érzem, most tényleg elég necces helyzet, és hát ráadásul még ugye másnap, meg azt követett ez volt szerdán, csütörtökön és péntek, ráadásul még állásinterjúim is voltak. Tehát úgy tényleg úgy érzem, hogy most itt elmenni az időszak ez, és tényleg nem tudom, hogy úgy most mi lesz, hogy lesz, mint lesz. Mindenesetre az biztos, hogy pont itt az állásinterjú előtti nap, hát ez valami tényleg borzalmasra sikerült, mert hazamentem, még itt próbáltam, na akkor legalább az addig részeket, a mérés előtti részeket így teljesen összeállítom a diplomamunkába, és akkor legalább az megvan, és de nem, az se lett, a gép az 50-szer lefagyott kb. És semmi nem lett. Szóval így tényleg így borzalmas volt, és mondom, így kellett elmenni az állásinterjúra is, hogy csütörtök pénteken, hogy az előtti levő nap az tényleg így nem lettem túl jó hangulatban, mondjuk így. És tényleg értettem volt így megélni azt, hogy csütörtökön is, meg pénteken is, mind a kettő interjúnál ezt olyan lazasságot, olyan könnyességet adott Isten, hogy ezt én nem is értem. Szóval amikor már oda mentem, akkor semmi izgalom nem volt bennem, hogy hát persze, most jövök, aztán majd lesz valami, és majd itt a helyem, akkor itt a helyem, ha nem, akkor nem. És hát azért voltak azért keményebb interjúk is, szóval a péntekhez például egy elég kemény volt, hát az olyan volt, hogy gyakorlatilag több mint majdnem, hát egy és negyed óra, majdnem másfél óra volt, és csak németi volt, tehát ott az csak kis közel németi kérdeztek minden. És elkezdtek, olyan szinte jól ment, hogy nem is tudom, hogy már egy közben meglepődtem magamon, hogy hú, azért ez hihetetlen, hogy mennyire lazán, könnyen, bármit föltesznek, olyan kérdéseket is föltettek, ami szerint egy fél órát kezdve meg kell, hogy gondolkodom, hogy normális választ adjak, és fél másodperc alatt kellett ugye választ adni, és elkezdtek úgy, nem semmilyen zavar, vagy ilyesmi nem volt nagyon zűrre. És szóval ezt így hihetetlen, hogy megtapasztalni, hogy annak ellenére, hogy Isten, hogy annak ellenére, hogy előtte mennyire így összekavarodtak a dolgok, mennyire nehézségek jöttek, és mennyire minden az ellen szólt, hogy én ezt normálisan szerepeljek, ennek ellenére tényleg mégis pont 180 fokot volt képes fordulni a dolog. És Isten megúvott, és az ő kegyelmével mehettem oda. És hát utána az meg szintén egy ajándéként fogtam föl, hogy rá hétfőn sikerült el alkatrészt kapni. Tudtam, hogy ma térbe be fog zárni ez a bolt, de hát vagy 12-kor, vagy 1 órakor, 11.55-re, vagy kiértem, itt már húzták már le a rólót, úgyhogy sikerült még gyorsan becsúszanom, hogy napi ennyi alkatrészt szeretni. És ez is egy nagy csoda volt, utána mentem vissza az egyetemre, gyorsan beszélni, hogy 3-at is vettem, hogyha megint egyet elrontottam. És megint egyet elrontottam egyébként, és mentem vissza az egyetemre, beszereltem minden remérem, és megint elrontottam a dolgot, és akkor néztem, hogy hát most 1:30 van, 2-kor nekem angol zéhám van, most akkor megint mi legyen. És tényleg az is értettem, hogy tényleg egy fél óra alatt is sikerül gyorsan kiszedni, berakni és újra menni, és tényleg akkor már tényleg jó volt minden. És gyakorlatilag az is egy olyan csoda volt, hogy De itt percre pontosan ki volt számolva minden, hogy mennyi időre van szükségem ezekhez a dolgokhoz. Na, szóval igazából, tehát az egész azt akartam kihozni, hogy előtt igen csak nagy, pár perc alatt összecsapott a fejem fölött a hullám, de utána viszont mégis megóvott Isten engem attól, hogy bármi nehézség, vagy bármi nehézség legyen, sőt, ő adott erőt ahhoz, hogy kimeneküljek ezekből. Na, hát amit így más, még szintén még így elmondanék, hogy ez mind szép és jó, amiket így mondogattam, csak hát azért azt is figyelme kell menni, hogy azért ezekben a mélységben is lehet bizony csúnyán bukni. Tehát ez nem csak úgy van az, hogy most ilyen mélység, na, ó, de jó, akkor most biztos, hogy akkor most utána majd van jó dolog. Lehet biztos csúnyán mindenre megtanít Isten. Tehát ez sajnos nem ilyen egyszerű a dolog, mert a bennünk rejlő gondolatok, bennünk rejlő indulatok, azok bukást is okozhatnak. Tehát ilyenre gondolok például, hogy hívő gőg nagy képűség. Tehát, hogy ez jellemző ránk, hogy ó, engem már hányszor kihozott Isten mindenből, és milyen jó dolgom van, akkor bizony abból akár simán bukás is lehet. Vagy ha elfelejtjük azt, hogy minden az ő kegyelméből van, nem alázzuk meg magunkat ő előtte, hanem csak saját magunk által akarjuk a problémáinkat megoldani, akkor szintén jellemző lehet ez, hogy elbukunk. De hát akkor is, hogyha van egy olyan bűn akár, amihez ragaszkodunk, és tudjuk azt, hogy nem, tudom azt, hogy ez bűn, tudom azt, hogy ez rossz, és ezt nem kéne csinálni, ezt szinte túl gyenge vagyok, hogy elhagyjam. Hát akkor marad így. Tehát ez is egy bukáshoz vezethet. Vagy az, hogyha túlságosan elvonja a figyelmünket a gond probléma, és a számításainkból Istent is kihagyjuk. Ez is egyértelmű, hogy nagyon sokszor látom azt saját magamon is, hogy te forgok a saját problémáim körül, állandóan azok járnak a fejemben, és Istent hagyom ki a számításból. És eszembe sült, hogy hoppá, igazából ő hozzá kéne legelőször fordulni, és őt kéne legelőször megkérdezni, hogy neki mi a véleménye ezekről. És szintén itt idézném azt az igét, amit a tavaszi hétvégén is már mondtam, azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essé. Hát ez ugye elég frappánsan megfogalmaz sok mindent ilyen téren. Szóval amit én végső témaként még így hoztam, vagy felvetnék, az, hogy persze vannak nehézségek, de hát az Isten mond nekünk olyat is, hogy egymás terhének a hordozása. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk állandóan csak és kizárólag saját magunkra és Istenre kell számítani, nekünk mindig egyedül kell a dolgokat elhordozni, és senkire sem számíthatunk. Tehát nekem személy szerint például sokat számított az, hogy azért tényleg voltak olyan barátok, akik le tudtunk ülni beszélgetni, ők is elmondták nehézséget, én is elmondtam nekik, és bár teljesen sokszor nem volt megoldás rá, de legalább annyi, hogy elmondtuk ezeket. Nagyon fontos szerintem ebben, hogy szerintem is ezt egyfajta feladatként fogjuk föl, hogy egymás terjét hordozzuk. Ugye van az ige, hogy egymás terjét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, Galata 6.2. Hát ugye itt azért ezt feladatként jelöli meg Pál, illetve Jézus, hogy egymás terjét hordozzátok. Tehát fontos az, hogy igenis mi is figyelmesek legyünk egymás iránt, észrevegyük azt, hogy a másik az szomorú, vele valami gond van, nincs minden rendben, utána az, hogy legyen bátorságunk azt meg is kérdezni, hogy most látom, hogy valami nincs rendben, hogy segítettek esetleg. És a másik, ami szintén nagyon fontos, hogy egy időszámi rá. Szóval nekem például volt egy olyan nagyon negatív példa, amikor úgy valaki mellé, hívő ember mellé így kerültem, és akkor így meséltem, hogy hát ez is van, és a többi. És akkor, igen. Hát igen, majd van Isten megoldja neked azokat, most megy a buszom, úgyhogy szia. Tehát ez így, sajnos ez így nagyon nem igazán pozitív, és tényleg az idő rászállás, az szerintem nagyon-nagyon fontos dolog. Másik pedig az egymás terjének hordozásával kapcsolatban pedig még az, ami nekünk nagyon fontos lett, hogy ilyenkor, amikor az emberi másoknak is a problémáit hallja, sokkal inkább képes arra, hogy kiszakadjon a saját maga körül való forgásból. Tehát ezt hiszem, te már is sokszor mondtam, kiskörökön is, hogy például volt egy éppen társam, akivel tényleg így leültünk, hogy akkor most ő most elmondja, hogy benne mi van, mert én nagyon durva dolgok, és fogalmam sincsen, hogy mi lesz vele, és teljesen maga alatt van. És érdekes volt azt meglátni, hogy akkor, amikor ő ezeket mesélte, és én is egyébként így elég mélységben voltam, hogy teljes mértékben elfelejtettem a saját dolgaimat. És nem akkor őt forogtam, hogy hú, most nekem is, milyen dolgok, hogy fog kijönni belőlük, és mi lesz velem, hanem tényleg őre el tudtam figyelni. És hiszem azt, hogy Isten ebből is felhasznált engem, hogy adott bölcsességet, adott időt, és adott kedvet az egészhez, hogy őt meghallgassam. Hogy nem, akkor nem a saját feladatra kellett koncentrálni, nem az, hogy most megcsinálom a feladatomat, utána még elmegyek szórakozni, mit tudom én, és na, ha ezek megvannak, na, akkor esetleg majd akkor szánok rád időt, és egyébként pedig rohadtan nem érdekel, mi van veled. Tehát ez is sajnos nem megy. Utána kell menni a másiknak, és meg kell kérdezni, hogy mi van veled. Sokszor pedig tehát csak az ember együttérzés kell, tehát én például nem tudom, hiszen ez is lehet simán vitatkozni. Én például nem szeretem azt, amikor beszélek valakivel, és az a másik az például csak az a hívő kegyeskedés jellemző rá, hogy ma mindenre csak mondtam, igét mondunk, és majd az biztos megoldja, vagy minden, hanem teljesen csak az egyszerű együttérzés kell, és az sokkal többet számít. Na, szóval tehát mondom, hogy az is egy fontos feladat, az egymás terhének a hordozása. Hát én most így összefoglalnám, ami talán az szükséges, így a dolgokra, aztán igen. Tehát ami fontos, hogy négy pontból összeszedve, hogy egy, Isten nem óv meg a mélységektől, viszont a mélységekben, abban igen. Kettő, hát nekünk van egy biztos alapunk, ennek az alapnak biztosnak kell lennie, de ha mi tudjuk, hogy őhozzá tartozunk, akkor az az alap biztos, és úgy példáznám ezt, hogy a tengervizét azt csak a felszínen korbácsolják a hullámok, a mélyén azonban csönd van. Tehát ezt kell látni nekünk is, hogy van egy alap, amire építhetünk. Aztán a félelmében erőt kap az ember, de a félelem tárgyával viszont szembe kell fordulni. És végül pedig a negyedik, a mélységek vezetnek minket a kitartáshoz. Tehát amiért te megküzdesz, megharcolsz, sokkal jobban meg fogod becsülni. Az valódi érték lesz a te számodra. Na, hát én most úgy kell, hogy már annyit terveztem, hát én nem készültem a kérdésekkel, hogy ilyesmi, de bármilyen hozzáfűzni valót, vagy a kiegészítést, vagy ellenvéleményt, vagy bármit szívesen. Akkor én még egy megtennék, hogy zárszóként így felolvasnék ebből a könyvből egy lapot. Jó, ez Spurgeon szerű könyv, most én nagyon megszerettem mostanában, mert Fénysugarak a neve, és gyakorlatilag olyan, hogy egy igét vesz alapul, és azt még kiegészítő igével, tehát nem ember szóval magyarázza, hanem csak ige van benne gyakorlatilag, és egy témát akkor így igékkel jobban átvesz. Természetesen ez a témakör, ez, amit most olvasok, ez alkalomhoz kapcsolódó. Tehát, aki szeret az Úr, azt megdorgálja. Példabeszédek 3.12. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált és életet, összezúzok és gyógyítok. Nincs, aki megmentsen kezemből. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Ez így szól az Úr. Azért íme, csalogatom őt, és elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Gondold meg azért szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban a megigazulás békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megegyződtek általa. Alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, és felmagasztaljon titeket annak idején. Tudom, Uram, hogy a te ítéleteid igazságosak, és igazságosan aláztál meg engem.